Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesszelődjetek ki szívből egymással.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk, mennyei kenyérrel tápláltál minket, Urunk Istenünk, engedd, hogy ennek erejében megújulva, angyalaidnak hűséges oltalma alatt bátran haladjunk előre az üdvösség útján, Krisztus a mi Urunk által.
Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, a Szent István rádió közvetítésén keresztül velünk imádkozók mellett szeretettel köszöntjük az Andante Kamarakórus tagjait, akikkel ma együtt énekelhettünk. Köszönjük, hogy lelkes, áhítatos énekükkel csatlakoztak imádságunkhoz. Isten bőséges áldása kísérje őket. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a bazilika felszentelési ünnepe és a jubiláló házaspárok találkozója előkészítésében és megvalósításában segítettek. Isten bőséges áldása kísérje életüket. Ma Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepén, a bazilika búcsújának napján természetesen a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék. Délután 5 órakor kezdődik az Egyházmegyei Szentségimádási nap imaórája. 6 órakor pedig ünnepi vesperás lesz. Este 6:30 a káptalan tagjainak részvételével tartjuk a búcsúi szentmisét és gyertyás körmenetet. Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk a bazilikát szerető és ide imádkozni járó testvéreket. Ma van az elvándorlók és menekültek vasárnap is, amikor anyaszentegyházunkkal azért könyörgünk, hogy mindenki békében és jólétben élhessen hazájában, és ne kényszerüljön szülőföldjét elhagyni. Október minden estén 18 órától közösen imádkozzuk a rózsafüzért, amit a Szent István Rádió minden nap közvetít. Az előimádkozók csoportbeosztását a hirdetőtáblán olvashatjuk. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolája Assisi Szent Ferencet választotta védőszentjéül, akinek ünnepét a bazilikában csütörtökön 8 órakor kezdődő szentmisével ünneplik. Mindenkinek további áldott vasárnapot kívánunk.
Az Úr legyen veletek! A mennyi és föld ura, aki templomunk búcsújának ünnepén egybegyűjtött minket, árassza reátok bőséges áldását a mennyből. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egyszülött fiában forjanak egyé. Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent, és örökségül elnyerjétek minden szenttel együtt a mennyei boldogságot. És titeket mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása töltsön el, és szálljon le rejátok, s maradjon veletek mindenkor. A szent mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk lelke körök pásztora, tekints irgalma szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogság a szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására adja nekünk papi és szentletesi hivatásokat. Jézusunk, adja nekünk, a te szíved szerinti papi és szerzetes hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
Kedves hallgatóink, az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Szabó József Béla plébános érdemes esperes mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Énekelt az Andante kórus. A közvetítés technikai lebonyolításában Vasvári Bernadett és Tompos Péter vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult a köznevelésben és a szakképzésben tanuló végzős diákok számára az ingyenes B-kategóriás gépjárművezetői elméleti tanfolyam, jelentette be a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára. Maruzsa Zoltán elmondta, kedden elindult a krétarendszerben a végzős tanulók számára az az ingyenesen hozzáférhető csomag, amelyben online KRESZ, valamint online elsősegélynyújtás tanfolyamat és vizsga lehetőséget biztosítanak. A csomag része továbbá még egy olyan elsősegély demonstrációs alkalom is, amelyet az országos mentőszolgálat tart majd az iskolákban. Az ingyenes csomagnak nem része az egészségügyi alkalmassági vizsgálat, illetve a gyakorlati vezetés, közölte az államtitkár, aki felhívta arra is a figyelmet, hogy a piacon megjelenik a Honvédelmi Minisztérium egy ingyenes pilotprogramja, és a későbbiekben kibővítik majd a gyakorlati oktatási kapacitásokat. Újabb intézkedések lépnek életbe a gyermekes családok támogatására. Október 1-től könnyebben vehetik igénybe a Csok Pluszt, a falusi csokot és a babaváró támogatást, a speciálisan adózók és az őstermelők, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Magyar Távirati Irodával. Az egyszerűsítés jellemzően a katás egyéni vállalkozókat, valamint a mezőgazdasági őstermelőket érinti. Kifejtették, hogy az eddigi 10, illetve 20% helyett akár a bevételük 50%-át vehetik figyelembe jövedelemként a hitelbírálatnál, így könnyebben tudnak saját otthonhoz jutni államilag támogatott 15, 30, illetve 50 millió forintos Csok Plusz kölcsönnel, melyet a kormány egyszerre kombinált kamattámogatással és részleges tartozás elengedéssel, valamint szintén kedvezőbb feltételekkel igényelhetik a babaváró hitelt és a falusi csok kölcsönt is. A jogszabály továbbá lehetővé teszi számukra, hogy az igényléshez elegendő legyen egy év ezen jogviszonyban eltöltött társadalombiztosítási jogviszony igazolása. Magyarország részt vesz a Béke Barátai nevű 15 tagú csoport alakuló ülésén New Yorkban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, a Kína és Brazília vezetésével szervezett tanácskozás fő üzenete, hogy mielőbb meg kell kezdeni a béketárgyalást az ukrajnai háború lezárása érdekében. Meghirdették a Családbarát Köznevelési Intézmény pályázatot, amelyre október 31-én éjfélig várják az intézmények jelentkezését, közölte a Három Királyfi Három Királylány mozgalom. A Családbarát Köznevelési Intézmény díj célja a kiemelkedően családbarát működésű köznevelési intézmények szakmai munkájának, az emberbarát működési modelleknek, közösségépítő jó gyakorlatok elismerése, valamint a társadalom figyelmének felhívása az ebben élen járó intézményekre. A díjat minden évben egy-egy bölcsöde, óvoda, általános iskola, középfokú oktatási intézmény, alapfokú művészeti oktatási intézmény és gyógypedagógiai oktatási és nevelési intézmény kapja. Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a KTI Magyar Közlekedés Tudományi és Logisztikai Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyre önkormányzatok és munkaadók jelentkezhetnek a tavalyi évben megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformálási erőfeszítéseikkel, hirdette meg a minisztérium. A pályázatokat szeptember 30-áig lehet beadni. Az eredményhirdetés novemberben várható. Jelenleg 11 település és 10 cég vagy közintézmény viselheti a kerékpáros barát címet. Az új kiírás lehetőséget ad másoknak is, hogy pályázhassanak előző évi kerékpáros fejlesztéseikkel. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik, csökken a felhőzet, ott napos idő várható. Hazánk keleti felén borúsan indul a nap, és még előfordulhat gyenge eső, zápor. A Dunatisza közén maradhat legtovább felhős az ég. A Tiszántúlon késő délutántól estétől kezd el szakadozni, csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon és a keleti harmadban erős, néha viharos lesz az északi-északnyugati szél, másút legfeljebb élénk széllökések várhatók. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Gáspár Jánossal, a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány ügyvezető igazgatójával Miskolcon találkoztam. Nos hát akkor kezdjük a vasút történettel. Honnan is jött az Ön életében érdeklődése a vasút történet iránt?
Hát onnan, hogy a Közlekedési Múzeumban dolgoztam. Közlekedési Múzeumnak voltam az egyik vezetője, és hát ott kezdődött. Én egy történelemföldrajzszakos vagyok, tehát már így a szakmából is mondjuk
adódott,
hogy ugye egy a közlekedéssel foglalkoztam, autószerelő is vagyok, tehát még szakmám is van, közlekedéssel kapcsolatos szakmám is van. És hát egy 25 éven keresztül ténykedtem a Közlekedési Múzeumban, és ott létrehoztam én egy alapítványt, a Magyar Közlekedési Közművelődését Alapítványt. Én voltam egyébként a Közlekedési Múzeum közművelődés osztálynak a vezetője. És ez az alapítvány, azt addig hoztam létre, mert állítom azt, hogy a magyarságnak az egyik nagyobb kincse a múltjában van. A műszaki múltunk rendkívül gazdag, és nem tudják az emberek. Olyan kincseink vannak a múltunkban, amit igenis, hogy az utódainak ismernie kell, és hát ezért a mi alapítványunk ezzel foglalkozik. Mi emléktáblákat tettünk föl azoknak, akik a magyar közlekedés sokat tettek. Közel 400 darab emléktáblát tettem fel a Kárpát-medencébe, és a kiemelkedő személyiség közül, hát itt ki kell említenem, hogy a Baross Gábort, a közlekedési miniszterünket, Mikó Imré, aki szintén közlekedési miniszter volt Magyarországnak, és Európában, ugye Széchenyihez hasonló kaliberű ember volt. Mindegyiknek emléktáblákat tettünk fel, előadásokat tartottunk, könyveket jelentettünk meg, Baross Gáborról is. Tulajdonképpen 3 könyvet jelentettünk meg.
Kezdjük akkor Baross Gáborral. Baross Gábor születésének évfordulóját ünnepeljük, és, vagy erre emlékezünk.
És Baross Gábor 1848-nak a születte volt. Valóban igazi 48-as szellemiségű ember volt, és ami nagyon fontos volt, magyar volt. Szóval ő a Kárpát-medencében az az ember volt, aki a Kárpát-medence szinte minden részén valamit tett magyarság érdekében. Hát ő odafigyelt a perifériákra és a határon környéki településekre is, mert ő ugye 1848-ban Pruzsinán született, Trencsén megyébe. Ugye már fönt a nyelvhatáron túl született ő, és ő annyira magyar volt ott is, hogy próbálta a magyar kultúra ügyét támogatni először. Például ő azzal kezdte, hogy dalárdát szervezett. A nőkre odafigyelt, női egyesületet hozott létre, hogy a nők is ugye foglalkoznak a magyar kultúrával. És létrehozta ő a Vágvölgyi Lapokat. Szerintem egy fantasztikus dolog volt, hogy ő ott Trencsénbe újságot alapított. És ez az újság, ez magyarul jelent meg, és így az összes fontosabb magyar dolgokat ő leírta. Ennek az újságban az én németül is megjelentette, hogy tudják, és ami érdekes, hogy szlovákul is. Tehát ezt azért a szlovák testvéreinek is tudnia kell, hogy azért is érdemes nekik is odafigyelni rá, mert ő, mikor Budapestre került, akkor is ő a felvidéki ismerőseit mindig támogatta, mindig odafigyelt a felvidéki ember.
És hát Miskolcon beszélgetünk, ne felejtsük el, és Miskolcon még egy szakközépiskola is viseli az ő nevét.
És a mi alapítványunk adta nekik az emléktáblát. A Baross emléktáblát én adtam neki, ugye a 317 darab emléktáblát egyike ide került, de minden fontosabb Baross helyre én tettem emléktáblát. Tudnék, akkor, amikor én ezt elhatároztam, hogy 317 darab emléktáblát csináltatok, akkor megmosolyogtak. Na de én felkészültem, és én a 317 helyhez mindent odaítom, hogy miért. Hát Baross Gáborról azt kell tudni, hogy tényleg a Kárpát-medence minden részén tényleg. Ez az is bizonyítja, hogy mely városokban választották díszpolgárnak. Tehát például őt Pozsony díszpolgárral választotta, mert Pozsonyban ugye ő volt az, aki a Pozsony első állandó hídját megépítette, a pozsonyi öreg hidat. Ezért is volt az, hogy Pozsony egyik fő utcáját Barossról nevezték el még. Ő volt az, aki a felső Dunát szabályoztatta. Tehát a vízügyi területen is ténykedett ő, ugye? A másik, hogy a posta hírközlésbe is bevezette Pozsonyt, Bécssel ugye összekötetést teremtett hírközlésbe is. Baross Gábor egy fantasztikus miniszter volt, ugye nem csak a közlekedés, hanem hírközlésnek is a miniszter volt, hát ő hozta létre a magyar postát. Független postát hozott létre, és ami Barossnál tudni kell, hogy a fő mottoja az volt, hogy has, alkos, gyarapis, az a fényre derül. Ugye a Kölcsének a 20-ban leírt sorai, ez tényleg egyértelmű volt. És a másik, amiért mindig, szinte minden magyar embernek tudnia kell róla, hogy Baross Gábor a legnagyobb magyarnak, ugye Széchenyi Istvánnak a nyomdokait követte, és amit Széchenyi Istvánék meg a reformkori nemzedék eltervezett, azt ő megvalósította. És mi volt a Széchenyieknek a álma? A közlekedésbe, a vasút fejlesztése, hát ugye egyértelmű Baross ténykedése. Akkor ezen kívül ugye a másik nagy problémánk, hogy nem volt tőke. És ő a posta, mikor létrehozta, akkor létrehozta a posta takarékpénztárt. És ezzel így akkor ez is megoldódott. Akkor a másik az iskolahálózatunk kiépítése, tehát a magyar kultúrának a fejlesztés, iskolákat hozott létre. Hát ő volt az, aki létrehozta ugye a MÁV tisztképzőt, posta tisztképzőt, hajós tisztképzőt, és a MÁV-nak tulajdonképpen az iskolái, tehát magam is két MÁV iskolába tanítottam, a Riplónai szakközépiskolában és a Mekvart szakközépiskola. De fantasztikus volt a tevékenység, mert a MÁV egész szellemiségét tulajdonképpen Baross meghatározta, mert odafigyelt arra, hogy a MÁV gyerekek is. Hogyha egy MÁVosnak ugye a felesége meghalt, árván maradtak a gyerekei, a MÁV felnevelte. Kaposváron hoztak létre ugye egy árvaházat. Odafigyeltek arra, hogy a MÁVosoknak ugye a lakhatását is hogy megoldja. Tehát MÁV lakótelepeket hozott létre. És mi volt a másik a reformkorban is, a két nagyunk, ugye Széchenyinek és Kossuthnak az elképzelés, hogy Magyarországot a tengerrel összekapcsolja. Széchenyinek is az álma volt az, hát Kossuth is ugye kiáltványa volt Kossuthnak, és tengerhez magyar, ugye, és ezt megoldotta ugye Baross Gábor, kikötőt épített. És ugye ő közmunka és közlekedési miniszter volt. Na most, mint közmunka és közlekedési miniszter, ő tulajdonképpen az ipart is felügyelte. És olyan dolgokat művelt, ami fantasztikus volt. Szóval ő egy zseni volt, mert ő észrevette azt, hogy ugye nyugat-európai tanulmányútra elküldték, és észrevette azt, hogy a vegyipar egyre jobban fejlődik. És ez lesz majd a jövő egyik iparága. És ő azt csinálta, hogy Fiumébe tulajdonképpen egy olajfinomítót építetett fel, kinevették, szóval abban az időben is volt a liberális újságírók egy része, az mindig ahogy azt keresi, hogy mibe tud belekötni, és ott is az volt, szegény Barost állandóan cigizték. Azt a szerencsétlen olyan karikatúrák jelentek meg, és mindig abban, amiben a legjobban megsértették Baross Gábor. Mondjuk egy példa arra, hogy ugye őt, aki tényleg a magyarságára büszke volt, és mindig ugye drótostótként emlegették, és úgy is ábrázolták. Úgy is ábrázolták a viclapokba, és hát ez is egy ilyen gúnyik tárgya volt, hogy mit akar ez a Baross, hogy miért kell itt olajfinomítót építeni Fiumébe. És Baross Gábornak igaza lett ebben is, tudnék, olyan gazdaságos lett ez az olajfinomító, hogy tulajdonképpen az olajfinomító hasznából építette ki, fejlesztette a kikötőt úgy, hogy Európa 5. legjelentősebb kikötőjévé vált. Tehát ennek a hasznából. Egy zseniális terve volt az, hogy a közlekedést úgy kell tulajdonképpen fejleszteni, hogy tömegeket kell ugye a közlekedésbe bevonni. És ugye ő periférián született Magyarországnak északi pontján, fővárostól 270 km távolságra, bizony egy ott lévő ugye állampolgárunk nehezen tudott ugye bejönni a fővárosba, ezért ő kitalálta a tarifapolitikát. Ez a tarifapolitika, ez egy óriási szenzáció volt. Hát volt egy kedvenc mondása Baross Gábornak: azt akarom, hogy a brassói tésasszony is Budapestre jöjjön vásárolni. Ez egy óriási dolog volt, tehát azt akarta, hogy ugye Budapest legyen ennek a hatalmas, csodálatos országnak a központja. mindenképp 325 ezer négyzetkilométeres birodalomról beszélünk, országról beszélünk, és olyan távolságok voltak, mint Brassó például, bizony, hát onnan bejönni a fővárosba az elég körülményes volt. Na most ezért úgy oldottam meg, hogy az ottani állampolgárok is tudjanak fővárosba jönni, hogy a tarifa politikájával tulajdonképpen mondjuk egy brassói embernek csak Nagyváradig kellett megvenni a jegyet. Vagy például egy fiumei embernek a Dráváig kellett megvenni a
Miért?
Jegyet. Mert olcsóbbá tette. Tehát olyan tarifa politikát vezetett be, hogy egy határ után nem kellett fizetni. Ezzel tulajdonképpen a teherhajózást is elősegítette, tehát a teherhajózásban is óriási mennyiséget kezdett el szállítani, mert az ipart is fejlesztette. És a másik dolog, hogy addig ugye ezek utaztak, utána már tízezrek kezdtek utazni, sőt milliók a vasúton is például, és ezek az utazások, ezek felvetették azt a végén, ugye, hogy a vasút nem bírta már kapacitással. Kevés volt a vontatójármű, kevés volt ugye a vasúti kocsi. És mit kellett Marosnak csinálni? Gyárat kellett építeni, hogy gyártott. Hát ugye ő volt az, aki fejlesztett a MÁV gépgyár, és ő volt, aki Győri Rába vagon és gépgyárat létrehozta. Ezért is Győr város később díszpolgárá választotta, mert ugye Győr egy kedvenc városa volt. És a másik, hogy Aradon. Arad most a román vasúti járműgyártás egyik központja. Hát azt is ugye Baross Gábor fejlesztette fel. Sőt, Arad nem csak ugye a vasúti járműgyártás központja volt, magyar autógyártás központja is. Hát ott volt ugye a Márta művek, ott gyártották az első magyar autóbuszt, az első magyar személygépkocsikat Aradon. A magyar taxizás is onnan indult ki egyébként Aradról. És ezt a Barossnak volt köszönhető ezt.
Lassú vonat érkezik, lassú vonat érkezik, és mindig hoz valaki, és mindig hoz valaki. A váróteremben a lány, a váróteremben a lány, a fiút várja talán, piros szalag a haján. De az a vonat már sohasem, de az a vonat már sohasem, vagyis jön csak üresen, rajta sok-sok idegen, igen. Lehetne úgy is tudom, lehetne úgy is tudom, ahogy most gondolom, ahogy most gondolom. Ez csak egy véletlen üzenet, ez csak egy tévedés lehet, ez csak egy véletlen utazás, ezért veszélyes és csodás. Se velem, se nélkülem, se veled, se nélkülem, ez egy ilyen dolog velem, ez egy ilyen dolog veled, igen. Lassú vonat érkezik, és mindig hoz valaki, és mindig hoz valaki. A váróteremben a lány, a váróteremben a lány, a fiút várja talán, piros szalag a haján. De az a vonat már sohasem, de az a vonat már sohasem, vagyis jön csak üresen, rajta sok-sok idegen, igen.
Vallásos ember volt?
És vallásos ember volt, ott lehetett megtalálni a templomba. Az iskoláit fönt végezte Trencsénbe, utána Trencsénből ő a lévai gimnáziumba járt, ugye azt hiszem piaristák voltak ott, majd onnan Léváról Esztergomba jött, ott a bencéseknél tanult. Ez egy érdekes, mert akkor ugye még volt bencés iskola, ezt később elvették, és most ott a városnak van egy középülete, arra is tettünk föl egy emléktáblát, hogy tudják az emberek, hogy Baruskoda járt iskolába. A gimnázium után ő Pestre jött, a jogi kart végezte el, és ezért volt az, hogy ő ugye rendszeresen járt be az egyetemi templomba, és az egyetemi templomba ott találkozhatott a felvidéki véreivel. Tehát ott akkor ugye ott megbeszélték, hogy mi történt fönt a szülőhelyen, és a másik segítette őket, hogyha valaki megszorult, akkor kis pénzzel, ezzel-azzal, tehát tényleg Baros odafigyelt a véreire. Egy kis ezüsttáblát helyeztek ott el, a hálás utókor, ugye, mert azért, amikor meghalt szegény Baros, 1892-ben halt meg, 44 éves volt. Akkor a legnagyobb ellenség, és nagyon sokan bántották, szegény Baros, mikor meghalt, utána rádöbbent mindenki, hogy ezt egy óriást vesztettünk-e. Ugyanez volt, még egy embert kell megemlítenem itt, Fekele Sándort. Fekele Sándor, aki a testvére volt Barosnak, olyan értelemben is, hogy mondhatni ilyen kenyeres pajtása, 1848-ban született ő is. És akkor, amikor Baross Gábor közmunka és közlekedési miniszter volt, akkor Vekelle Sándor pénzügyminiszter volt, tehát nem akármilyen. Később tudjuk azt, hogy háromszor is volt magyar miniszterelnök Vekelle. Ő is egy óriás volt. Egy szenzációs ember volt, olyan volt, mint Baross. Csak ő ugye Móron született Fejér megyébe. Tehát ő mondjuk jobban odafigyelt a mai Magyarország területére, és ugyanazt csinálta, mint Baross is, odafigyeltek az embereire. Például az, hogy Nyugat-Európában ugye a munkásmozgalom fő célja az volt 8 órai munkaidő. Akkor olyan volt, hogy a lakhatási lehetőség, mert London, Párizs, ezek a nagyvárosok tele voltak nyomornegyedekkel. Baross és ugye Vekelle Sándor ebbe is belépett. Hát a 8 órai munkaidő igazából Baross volt, aki bevezettette. Hogy a halála is jellemző volt Barossra, tudnék, Baross Gábor 1892-ben halt meg az Adunánál. Tehát most, hogyha valaki megkérdezi, hogy mit csinált Baross Gábor, ha ő visszajönne megkérdezni, mi volt a legnagyobb, akkor ő is azt mondaná, hogy a vaskapu szabályozás. Ez is ugye Széchenyinek volt a nagy álma, hogy Magyarországot a tengerrel összekapcsolni a Dunán keresztül. Hát a szerencsétlen Széchenyi ugye a Desdemona nevű hajójával, Vásárhelyi Pállal, ő végigutazta a Dunát, hogy megnézze, hogy kellene ezt megcsinálni, és leutaztak a Dunadeltához. És mi történt? Maláriát kapott szegény Széchenyi, és tulajdonképpen ez okozta azt, hogy a maláriás betegség miatt került ilyen Döblingbe. Tudnék, a maláriának van egy ilyen ugye, szövődménye, hogy az agyat is megtámadja, és hát ezt is érdemes lenne, hogy gyerekekre tudatosítani, hogy nem azért került oda, mert. Azért, mert maláriás volt, tehát beteg volt. És érdekes módon egyébként, hogy Semmelweis Ignácius oda került Döblingbe, hát neki is betegség következtében, de azért érdemes tudni azért a gyerekeknek is, meg mindenkinek, hogy miért került Széchenyi a Döblingi elmegyógyintézetbe, ugye, mert ez olyan kicsit, főleg a gyerekeknél ezt jó, ha azt tudják. Szóval a lényeg az, hogy ott dolgozott, és ott is kemény volt. Ez egy óriási munka volt, tudnék, ez akkori Európa egyik legnagyobb beruházása volt, vízi beruházása volt az Aldunának a szabályozása. Ugyanis az Aldunánál, ott a Vaskapunál, mint a nevében is benne van, ott a Duna összeszűkül, és ugye a Déli-Kárpátok és a Szerbészerség között töri át a Duna ezt a részt, és ott a Dunába egészen kiállnak sziklák. Hát a legkíresebb a Babakály szikla, ugye ez közismert ott a térségbe, és ezeket ki kellett onnan robbantani. Most ugye, amikor elkezdték az Aduna szabályozását, mert előbb elkezdték már, de nem tudták megoldani, mert nem ismerték a vízlati robbantás lehetőségét, nem tudták. Baross oldotta meg ezt a kérdést is, és ő kiemelte. Valamikor olyan volt, hogy azért nem lehetett hajózni ott, mert volt olyan év, hogy 16 napig tudta csak átmenni ugye ezen a szakaszon a hajó a sziklák miatt, és ez a rómaiak is próbálkoztak egyébként ennek ugye rendbehozására, Trajanus császár is úgy oldotta meg a kérdést, hogy a vaskapunak a jobboldali sziklába, ott egy utat épített, az úgynevezett Trajanus utat. Na most Széchenyiék is, amikor ugye Vásárhelyével elkezdtek a szabályozást, beindították a 30-as évekbe, akkor az volt, hogy Vásárhelyi Pál a végén ugyanazt a megoldást alkalmazta, mint a rómaiak, a magyarországi szakaszának, a Dunának, tehát a Dunának a baloldali részén megépült a Vásárhelyi út. Tehát megint csak ezzel a hajóvontató út, a hajóvontatással oldották meg egyébként ezt a... Na most Baross kirobbantotta ezek a sziklákat, és egy sziklát kiemeltek Magyarország legdélebbi pontjáról, ez a Jutszrugatagnál volt, tehát a Duna közepéről egy 6 tonnás gránit szienitet kiemeltek, és 1896-ban Budapestre hozták, a közlekedési múzeum mellett van ez, még most is egyébként, ezt a sziklatömböt odahozták, szinte jelképként is, hogy lássák az emberek, hogy milyen nagy munka volt ez, és érdekes, ha valaki ugye elmegy a Baross térre, és ott látja Baross Gábornak a szobrát, keleti pályaudvar előtt, Barost úgy ábrázolta a művészt, hogy az egyik keze egy sziklán van. Pont azért, hát ez tulajdonképpen ez egy jelképes az, hogy ugye hogy a vaskapu egyik szikláján van a keze. Tehát ott halt, ott megfázott. Most megfázott, és hiába parancsoltak, menjen haza, és hát gyógykezeltesse magát, de nem merte otthagyni, mert annyira fontos volt az építkezés, nem akarta otthagyni, hogy akkor jobban menjen a munka, és ott megfázott tüdőgyulladás, és ebbe halt meg szegény.
Baross Gáborról beszéltünk, de meg kell említenünk egy másik ember nevét is, aki kötődik Miskolchoz.
Igen, az ő emberének, a MÁV főépítészének a nevét kell megemlíteni itt mindenképpen, hiszen ő építette itt a Miskolci-Tiszai pályaudvart, a Gömöri pályaudvart és Füzesabonyi pályaudvart, ami közel van ugye Miskolchoz. Jön. Mind a háromra tesztünk fel emléktáblát, Faff Ferencnek hívják. Faff Ferenc. Ő volt a MÁV főépítésze.
És beszéljünk még egy kérdés elejéig a Magyar Vasút megalakulásáról is. A megalakulása óta volt valamikor a Magyar Vasútnak is egy, mondhatjuk úgy, dicsőséges időszak. Mettől meddig tartott ez az időszak?
Hát ez az kezdetektől alatt, mert csodálatos emberek voltak a Magyar Vasút vezetők, csodálatosak voltak, és maga Magyar Vasút volt Magyarország egyik gerince. Ezt egyébként Baross Gábor is elődje, Mikó volt az, aki a magyar államnak a gerincévé tette a MÁV-ot. A MÁV az úgy jött létre egyébként, hogy a Magyar Vasút történetben először úgy indult be a vasútépítés, hogy magántársaságot alapítottak. És ilyen volt a Tiszavidéki Vasút, ilyen volt például a Északi Vasút, és egy ilyen vasút volt, ami 60-tól 60 Losonc Rózsahegy felé vezetett. Ez a vasút, ez azért volt számunkra fontos, ez is Baross is odafigyelt erre, mert ez a vasút tulajdonképpen elkerülte Ausztriát. Mindig is egy terve volt az, hogy Ausztria azért ne szóljon be a mi dolgaimba, a Kassa-Oderbergi vasútod a másik. Most a Kassa-Oderbergi vasút az úgy megy, ugye, hogy Kassáról Eperjes, Poprád, Rózsahegy, és akkor úgy megy ki, ugye Szilézia felé. És tulajdonképpen ez a másik magánvasút, az Északi Vasút, az pedig ugye 60-ból ment Nógrád megyébe, és onnan ment Rózsahegyre, és ott találkozott ezzel a Kassa-Oderbergi vasúttal. Ez egy stratégiai fontos volt ez a vasút. Ez a magántársaság, ez tönkrement. És azonnal megvásárolták. Ez Mikó idejében volt, hogy megvásárolták. Ez azért volt fontos, mert a magyar állam meg tudta határozni azt, hogy a áruforgalomnál tarifát. És így jött létre 1868-ban a Magyar Államvasútnak, ennek a vasútnak a ugye, megvásárlásával, és ezt Baross Gábor tovább bűdítette, ő megvásárolta többi magánvasutat, és így kialakult egy nagy 21 ezer kilométer hosszú vasúthálózat, ami tényleg behálózta ezt a csodálatos országot. De még azt mondom, hogy a Magyar Államvasutak még 1945-ben is csodát művelt. Hogy az embereit kinevelte, mert a vasutas az olyan volt, hogy egy külön ember volt. Én több emléktáblát tettem fel olyan vasutasoknak, akik tényleg az életüket adták egyébként a vasútért és a hazájukért. Megható volt ez, hogy nem lehetett meg azt nem tenni föl emléktáblát, mert ilyen volt, hogy egyszer egy pont előadás keretében megkeresett egy hölgy, a Vésztői állomásnak volt állomásfőnöknek a lánya. Egy idős hölgy volt, és hát ugye a Vésztői állomásra az történt, ez a román határ felé volt, és amikor jöttek be ugye a úgynevezett felszabadítók, meg jöttek be ugye a csapatok, akkor figyelmeztették ezt az állomásfőnököt, na most ha jobb lenne elmenni, mert itt baj lett. Hát eznek mit mondott? Azt mondta, hogy ő neki kell utoljára innen elmenni, és neki vigyáznia kell a, ugye, államvasútnak a épületére, a kincseire, és hát ő ezt nem teheti meg. Hát elkapták, agyonverték, meghalt. Szóval ilyen emberek voltak ott. Szóval tényleg sok ilyen történetem van ezzel kapcsolatban, mert ott a közlekedési múzeum, vagy ott én láttam ezeket, meg én sok emberrel találkoztam ezek közül. Tehát tényleg ott a közlekedési múzeumban mi úgy választottuk ki az embereinket, a teremőröket, ezek mind hosszújátú tengerészkapitányok voltak, pilóták voltak, meg mozdonyvezetők. De a legjobbak. Tehát olyanok voltak, hogy aki Fiumébe, Brassóba, meg Újvidékre vitte le a szerelvényeket. Csodálatos emberek voltak ezek a vasutasok, és ez nagyon fontos volt, ez a vasutas szellem. Szóval Magyarországon sokat köszönhet nekik, hogy az első világháború után is, mert ami az első világháború bekövetkezett, ez egy katasztrófa. Magyarság büszke lehet arra, hogy egyáltalán megmaradt. Akkor a pofon volt az első világháború után, ugye a trianoni békeszerződés, meg az a rablás, ami itt folyt, és mindent elvittek innen, amit lehetett Magyarországról, és Magyarországot próbálták teljesen tönkretenni. Ez olyan cégeknek köszönhető Magyarország meg, mint a posta, a magyar államvasutak, a magyar hajózás. És ugye ezeknek a felügyelője volt valamikor Baross Gábor is, tulajdonképpen a szellemiség az tőle volt, meg ilyen Vekkelle típusú emberektől.
Lelkes emberek voltak ezek az emberek, és ön is egy lelkes ember. Lelkesen beszél ezekről a témákról.
Hát igen, mert
szereti ezt a témát.
Igen, mert az embernek hirdetni. Felelőssége van. Tehát szolgálni kell ezt az ügyet, és ez nagyon fontos dolog. Hát ugye családom azt sokat kapok tőle, tehát most is, mikor eljöttem innen Miskolcra, a mama teseggé volt készülve, hogy ne menjek sehova.
Miért?
Hát elég sok helyen jár az ember, meg igen, meg én már kaptam ezt ugye egy szélütést, az egyik felem béna. Egyik felem béna, és akkor hát bizony én azért nehezebben mozgok, mint a többiek, de ezzel is próbálom egyébként azokat, akik szintén sorstársaim, tehát akik nehezen mennek, az idősebb embereket próbál ösztökélni arra, hogy igenis, mozogni kell, oda kell figyelni, és hát ezért is az ember mozog is, próbál példát mutatni, hogy igenis, össze kell szólítani a fogunkat, és kell csinálnunk a dolgainkat.
Gáspár Jánosnak, a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány ügyvezető elnökének köszönöm szépen a beszélgetést, és további munkájára a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
A nap imája.
Urunk Istenünk, miközben olvassuk a Szentírást, te rád figyelünk, téged hallgatunk, és felfedezhetjük azt is, hogy te meghallgatsz minket, és a Szentírás üzenete által válaszolsz kérdéseinkre. Tudom, hogy a kitartó olvasás, a figyelmesség és a tanulékony lélek elengedhetetlen ahhoz, hogy meghalljam szavadat, megértsem útmutatásodat. Segíts, hogy meghalljalak a Szentírás szavaiban. Meghalljalak téged, a megszólaló és lelkem visszhangját váró Istent. Segíts, hogy a te szent fiad Jézus Krisztus örömhíréhez méltóan éljek, és eljussok hozzád az örök üdvösségre. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!